Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük Te néked a mai napot is, köszönjük, hogy megőriztél, hogy eljöhettünk ide a templomba. Köszönjük elvégzett dolgainkat, köszönjük néked, hogy kérhetjük most azt, hogy tisztogass meg a szívünket minden vétektől, amik lehetetlenné teszik, hogy igazán elcsöndesedjünk és reát figyeljünk. Kérünk téged arra, hogy mosogassál meg bennünket úgy, ahogy énekeltük is, fiadért szeres ingyen minket. Nincs érdemünk ma sem, most sem, mint ahogy soha nem volt, nem is lesz, de ő neki elég az érdeme. Ő érte szeres ingyen minket. Köszönjük Te néked azt, hogy ilyen bizalommal jöhetünk hozzád, és kérünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket. Igéd hadd szólaljon meg, és készítsen bennünket lelked erejével az előttünk álló ünnepre. Készíts fel bennünket, hogy ünnepelhessük a Te lelkednek eljövetelét, ünnepelhessük Krisztust, ünnepelhessünk Téged, Atyánk, és megújulhassunk a hitben ezen az ünnepen, megújulhassunk az örömben, a vigadozásban, a Te magasztalásodban, a Te dicsőítésedben. Kérünk, légy velünk, és így áldj meg ma este bennünket a Te szent akaratod szerint. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Esdrás könyvéből olvassuk. Esdrás könyvének a 9. részéből olvastuk tegnap az első két verset, és akkor most azt is felolvasom, de hozzáolvasom a 3. és 4. verset is. Tehát Esdrás könyve 9. rész első 4 versét olvassuk. Minek utána ezek elvégződének, jövének hozzám a főemberek, mondván, Izrael népe, és a papok, és a léviták nem különítették el magukat e tartományok népeitől, miképpen pedig azoknak, a kananeusoknak, hitteusoknak, perizeusoknak, jebuzeusoknak, ammonitáknak, moábitáknak, egyiptomiaknak és emóreusoknak utálatos vétke szerint el kellett volna. Mert ezek leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel, és pedig a fejedelmek és főemberek valának elsők e bűnben. Mihelyt a dolgot meghallottam, megszaggatám alsó és felső ruhámat, téptem fejem hajszálait és szakállamat, és vesztegültem. És hozzám gyűlének minnyájan, kik reszketve gondoltak Izrael istenének beszédeire, azok vétke miatt, akik a fogságból megjöttek. És én vesztegültem mind az esti áldozatig. Kedves testvéreim, tegnap láttuk, hogy Esdrás értesült Izrael sok tagjának, mégpedig a vezető elitrétekhez tartozó tagjának a vétkéről. Láttuk, hogy ez a bűn az volt, hogy a szent mag elegyedett a pogányokkal. És hát ennek beláthatatlan, pontosabban akkor már belátható következményei lettek volna. És újra ugye ott lebegett a nép fölött ugyanaz az isteni harag, ami hát csak kevéssel azelőtt sújtott le rájuk, és vitte el őket Babilonba. Ugyanezért a bűnért. Amikor Esdrás értesül erről a bűnről, akkor az első pontban erről szeretnék beszélni, hogy mit csinált. Hát azt látjuk, hogy láthatóan Isten szent akaratának ez a megvetése megrázta, és megdöbbentette, elkeserítette őt, szíven ütötte. Hosszú szakállát kiszaggatja, haját tépi, a méltóságát kifejező díszes ruháját eltépi, leroskad és dermedten ül órákon át a porban a templommal szemben. Így reagált a bűnre, Isten nyilvánvaló akaratának a megszegésére. Rettegve is attól az ítélettől, amit Izrael népe megint magára hoz az Istentől. Szerintem csak fokozta a fájdalmát az, hogy talán még a perzsa királyban, Artaszerszész királyban is, mintha több istenfélelemmel találkozott volna, mint a saját zsidó nemzettársainak többségében, hiszen a perzsa fejedelem kifejezetten azt parancsolta, hogy a menny istenének törvényét, amiben Esdrás járatos, tanulják a birodalmának tartományi vezetői, tehát a satrapák is, és aszerint rendezzék a rájuk bízott tartományok életét, nehogy a menny istene megharagudjon reájuk, és megbüntesse őket. Hát akármi is vezérelte ezt a Artaszerszész királyt, Eszter férjét, jobban számolt Istennel ez a pogány ember, mint a zsidó nép legfelsőbb vezetői. A menny istenének papjai, élükön a főpapi család, az alsó papság, a léviták, a nép családfői. Hát ez csak habbolt a tortán Esdrás számára, hogy pont azok, akiknek élen kellett volna járni Isten tiszteletében, megbecsülésében, a törvénynek való engedelmességbe, különösen azok után, amin átmentek, hogy pont ezek vitték bele a bűnbe a rájuk bízottakat, a vezető réteg. Esdrás nem szólt egy árva szót sem, majd látjuk, mintha nem tudott volna mit mondani. Annyira megrázta őt, amit hallott, hogy egyszerűen megnémult. Úgy eszembe jutott, hogy Jób, amikor az ismert bajba esett, akkor eljöttek hozzá a barátai messzi földről, és látták a nyomorúságát, és azt olvassuk, hogy 7 nap és 7 éjjel hallgattak. Nem szóltak egy árva szót se. Döbbenetében elhallgatott mindegyik. És itt is, mintha ugyanez a döbbent hallgatás lenne Nehémiás, illetve Esdrás részéről, hogy hát ha nem is 7 nap és 7 éjjel, de órákon keresztül hallgat. A tettei beszélnek, ez amit az előbb felsoroltam, és láttunk, olvastuk, ezek beszédesek, de egyébként nem szól egy szót se. Ott ül a porban, a templom előtt, és mint egy ilyen némaságba fagyva, az esti áldozat idejéig, azaz körülbelül, ha ez délelőtt történt, akkor körülbelül délután 3 óráig. A Misna és a Flavius Josephus írja, hogy Jézus korában legalábbis az esti áldozatot délután 3 óra tájban mutatták be a templomba. Ott ül az újjáépült templom előtt a porban ez a főember. Ez a bűnbánati szertartás, amit itt csinál, ez abból fakad, hogy tudatosult benne, hogy Isten és a népe között, a népnek köszönhetően, soha nem Istennek köszönhetően, de a népnek köszönhetően micsoda zavar, halálos zavar támadt. Magukra haragították azt az Istent, aki szövetséget kötött velük, aki már elvitte őket a fogságba, de most irgalmasan visszahozta őket. Hát egyszerűen nem tudott mit mondani. Különös az, hogy mit nem tett ő. Mit nem tett Esdrás. Nem olvassuk azt például, hogy érdekes ez is, hogyha így eljátszunk a gondolattal, mert tanúságos. Még jobban megértjük, hogy mit csinál. Mit nem tett. Nem olvassuk, hogy kezébe vette volna az ügyet. Na, vindikálom a jogot, én vagyok a perzsa fejedelem megbízottja, majd én itt rendet csinálok. Nem tört az érre, hogy vezesse a reformációt, nem kezdett agresszíven kiabálni az őt informálókkal, akik láthatóan tudták, hogy ez nagy gazemberség, amit hát talán ők nem, de mások elkövettek. Hogy engedhették ezt meg, hogy történhetett ez meg itt a népbe, Miért nem rendelték maguk elé a főkolomposokat, hogy megfették volna őket, hogy megintették, rendre igazították volna őket. Szóval, egyszerűen Nehémiással ellentétben, aki egy pár év múlva, azt olvassuk Nehémiás könyvének a végén, hogy elment a zsidókat meglátogatni, és amikor ilyen emberekkel találkozott, akik még mindig az idegen feleségekkel voltak összeházasodva, és a gyerekeik már csak félig tudtak zsidóul, meg még annyira se, és lassan pogány kultúrát öltöttek magukra, akkor azt olvassuk, hogy Nehémiás olyan mérges lett rájuk, hogy először így mondja, hogy feddőztem velük, aztán megátkoztam őket, néhányat megvertem közülük, mondja, és megtéptem őket, mielőtt megeskedte volna őket, hogy nem csinálnak ilyet. Na hát érdekes, hogy ő más módszert választott, nem mondom, hogy az rossz módszer volt, de itt Esdrásnál nem ezt a módszert látjuk, hanem ő így. Egyszerűen ő egy összeroskadt, hogy így mondjam, a bűn ráterhelődött, és összeroskadt. És Isten előtt roskadt természetesen össze, és nem egy ilyen aktívan fellépve, hogy akkor na hozzuk helyre a dolgokat, na most gyorsan minél előbb. Hanem először ezt csinálja, megalázza magát az Isten színe előtt. Később se ugrott a dolgok helyrehozatalára. Olvassuk majd itt, vagy lehet, hogy nem jutunk el odáig, de ha olvassátok a történetet, akkor feltűnhet, hogy később, amikor elmondja a következő bűnbánati imádságát, akkor utána csak azzal fejezi, hogy itt állunk most előtted a vétekben. Amen. És akkor ottan köré gyűlnek, meg, és akkor most mi lesz? És akkor föláll egy Sekanya nevű ember, és ő mondja el, mint egy Isten válaszát, hogy akkor most mit csináljunk. És ő kéri fel ezt az embert arra, ezt a bűnbánatra kész Esdrás papot arra, hogy ez a dolog reád néz, ezt neked kell csinálnod, ezt neked kell vezetned. És akkor, amikor így megkéri őt, és azt mondja Sekanya, hogy és itt vagyok én, és itt vagyok mögöttem az emberek, akik ugyanígy gondoljuk, mi támogatunk téged, teljes egészében ott vagyunk mögötted, akkor lép az ére, és akkor veszi kezébe az ügy intézését. De még hol vagyunk attól? Itt még mély bűnbánatba esett, és dermedtenül az Isten temploma előtt. Ez a bűn, ez az elvilágiasodás, sőt, nem is elvilágiasodás, mert ez egy kicsit olyan eufémisztikus szó, hogy elvilágiasodás. Ez nem elvilágiasodás, ez elpogányosodás. Nem? Tehát ez egy kicsit szépítő megfogalmazás, azt mondjuk, hogy elvilágiasodott. Hát, hogy elvilágiasodott, jó. Nem elvilágiasodás volt, hanem elpogányosodás volt, ami már érezzük, hogy az egy kicsit az már durvább, hogy Isten népe elpogányosodik, és olyan lesz, mint a körülöttük élő emberek, akiktől el kellett volna különülniük. Erre elkezdenek hozzájuk hasonulni, kontextualizálódni. Hát ez a bűn volt az, ami ez a szinkretizmus felé való hajlás, amivel Isten haragját magukra idézték. Egyszerűen összetört. Az Úr előtt összetört, emiatt a bűn miatt. Mások nem törtek össze, akik elkövették ezt a bűnt, azok nem törtek össze. Nem? Ők élték világukat, mint Marci Hevesen. Eszükbe se jutott, hogy összetörjenek ezen, hogy hát ők mit csináltak, mit nem csináltak. Kit érdekel? Mi jó el voltak. De ez az Esdrás, ez összetört az Úr előtt. A második dolog, hogy miért viselkedett így? Miért viselkedett így ez az ember? És tegnap utaltam erre, meg most is utalok, hogy azért, mert ő látta az Isten dicsőségét. Látta Isten dicsőségét. Látta a szentet, az igazat, az irgalmast, a jóságost, a türelmest. Izrael szövetséges Istenét. És miután ez nem csak egy értelmi tudás volt benne, hanem ezzel az Istennel, ez az, hogy látta Istent, az azt jelenti, hogy számolt vele, mintha ott lenne mellette, ugye? Egészen reálisan számolt Istennel ő. Látta az Urat, ezért volt ekkora érzékenység benne a bűnre. aki ugye csak hát átvettük pont a bibliaórákon Esdrás könyvét is, de aki elolvasta közületek, vagy újraolvassa ezt a könyvet, az ebből a szempontból föl kell, hogy fedezze benne, hogy Esdrás tényleg olyan ember volt, aki látta Isten dicsőségét. Amikor Artaxerszész levelét ismerteti például itt a hetedik részben, itt a dokumentum, ezt írta Artaxerszész királya levelébe, és akkor utána van egy a fejezet végén, a hetedik fejezet végén van két vers, ami egy ilyen személyes megjegyzése ő neki. Esdrás személyes megjegyzései. Áldott az Úr, atyáink Istene, aki erre indította a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, mely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordította irgalmasságát a király előtt, és tanácsosai előtt, és a király minden hatalmas fejedelmei előtt. Áldott legyen. Egy ilyen önkéntelen, nem is önkéntelen, talán nagyon is tudatos magasztalása az Úrnak. Hát ez történt. Ugye leírja a levél, hogy Artaxerszész megbízta, hogy menjen haza, és itt van, tessék, egy kazal arany, vegyél rajta egy kazal állatot, vigyed, és Jeruzsálembe indítsd be az Isten tiszteletet, és tiszteljétek a istenetek, mellékesen tanítsd meg az összes satrapákat, akik ott laknak azon a vidéken, hogy az Istenet törvényét micsoda, és hogy annak engedelmeskedjenek, és még azt is leírta a király, hogy aki nem hajlandó a satrapák közül Esdrásnak engedelmeskedni, azt hogy kell megbüntetni, például száműzni kell, meg teljes vagyonelkobzásra kell ítélni, és a jeruzsálemi templomnak kell adni az összes vagyonát. Áldott az Úr, mondja, aki hozzám fordította irgalmasságát. Ez az ember látta az Urat, és hát nem csoda, hogy aki így látja Isten dicsőségét, az ember olyan lesz egy kicsit, mint Isten. Mózes, amikor látta Isten dicsőségét a Sinai hegyen, akkor ragyogott rá a fény, akkor az ő arca is elkezdett ragyogni. Lejött, és akkor be kellett takarja az arcát, mert ráragadt, így mondja, az Isten dicsőségének a fénye. Hát ő rá is ráragadt, és az ilyen embert, aki Isten dicsőségét így látja, így számol vele, az ilyen embernek, testvérek, a szíve érzékeny lesz a bűnre, mert az Isten is érzékeny a bűnre, ugye? És aki őt látja, és ő vele számol, az az ember is elkezd érzékenyé lenni a bűnre. Persze nem csak a bűnre, hanem a kegyelemre is, de a bűnre is. Ezért van ez, hogy nem vonta meg a vállát ez az Esdrás, nem mondta, hogy na és, hát kit érdekel az ő dolguk, ebből nem kell ügyet csinálni, hát hányan is vannak? Vannak vagy százan? Hát minek pattogjunk itt össze-vissza? Itt vagyunk majd százezren. Most az, hogy száz ember mit csinál, mit nem csinál. Nem. Hanem azt olvassuk, hogy megtépi magát, a haját, a szakállát, a ruháját, minden, leesik a földre, a porba, Isten temploma előtt a pap. Érzékeny a bűnre. Mondhatjuk nyugodtan, hogy Isten, a Szent Isten munkálta ki benne ezt a fajta bűnérzékenységet. Ő finomította annyira a lelki ismeretének a működését, hogy már ez kiverte nála a biztosítékot, hogy ilyen mai módon fejezzem ki magam. Persze hozzátartozott ehhez az is, hogy Esdrás a történelemből is látta Istennek a munkálkodását. Ugye ő azt mondja itt az előző részekben, hogy Esdrás egy olyan ember volt, aki járatos volt Mózes törvényébe. De ez kívülről tudta Izraelnek a történetét. Izrael története pedig micsoda? Az Isten cselekedeteinek a sora. És már kezdődött, ugye tegnap említettem, a moábitákkal, amit Isten úgy megbüntetett, hogy 24 ezeren haltak meg a népből. Aztán folytatódott a bírák korában, mert egyik nyomorgatónak a keziből a másikba estek, hát ugyanemiatt a bűn miatt. Aztán az északi ország rész eltűnt 722-be a 10 törzsével együtt, mert ugyanebbe a bűnbe estek bele. Ők éppen, hogy csak egy 80 évvel azelőtt értek haza Babilonból, valami isteni csoda révén, de Isten megígérte, hogy hazaküldi a maradékot, aztán hazajöhettek, de egy csomóan ott maradtak. Hagytál nekünk egy szöveget, mondja abba az imádságba, hogy levertük újra itthon. Tehát ő látta Istennek azt, hogy Isten is olyan, hogy a történelemi tettei is azt tanúsítják Istennek, hogy ő nem bűnérzékeny az Isten. Erre a bűnre, meg különösen is. Ha ebben nem tart valaki bűnbánatot, meg nem tér meg, meg nem hagyja el ezt, és nem adja neki teljes egészen a szívét, és nem szolgál csak neki, akkor erre megharagszik és megbünteti. Ráadásul még Esdrás ugye pap is volt. Gondoljatok bele. Ő pap volt. Igaz, hogy jött haza, mégpedig Áron családjából való pap, a főpapnak, az első papnak a családjából való volt. És ő, ha nem is áldozhatott Babilonba, de a papok dolga volt az áldozás, és ő tudta azt, hogy ha majd hazamegy, akkor otthon majd a templomba áldozhat. Ő neki joga volt ehhez. És nagyon jól tudta Mózes törvényét, a Tórából, nagyon jól ismerte a papoknak a feladatát, hogy az ő feladatuk az, hogy bemutassák Istennek a bűnért való áldozatot, és ő ezt elgondolta magába, biztosan elgondolta magába, vagy beszélt is ott olyan emberekkel, akik csináltak ilyet. És ez nem egy olyan nagyon egyszerű dolog volt, hogy ott áll egy pap, és akkor jön a bűnös, és akkor elmondja a bűneit, ráteszi az állatra a kezét, utána az állatot legyilkolják. És ott látják, hogy az ártatlan jószág döglik meg ugye azért, hogy a gazember bűnbocsánatot kapjon. Ez egy érzelmileg is szerintem, lehet, hogy aztán hozzászoktak, vagy hozzáedződtek ez a dologhoz ezek az emberek, ezek a papok, de azért csak ott volt bennük egy ilyen érzékeny emberben, mint Esdrás szerintem, ez nyomot hagyhatott, vagy ha nem is csinálta még ezt, de tudta, hogy ez ezzel jár. A bűn az egy áldozatot követel, hogy Isten megbocsásson érte, és ott valakinek el kell pusztulni ahhoz, hogy meg különben nincs bocsánat a bűnösnek. Tehát ő, hogy így mondjam, Isten dicsősége állt előtte a Tórában, magába az írásba, a történelembe, a papi szolgálatában, ami az ő feladata volt. És egyszerűen ez az egész őt olyan érzékenyé csiszolta, hogy amikor meghallotta ezt a dolgot, hogy mit csinálnak, akkor összeroppant. Isten színe előtt bűnbánatra jutott. Ennyire megtört az Úr színe előtt. És most így nem is tudom, hogy... De mielőtt alkalmazom, azért... Hozzá kell tenni azt, hogy Esdrás ismerte Istennek nem csak a szent igazságosságát, hanem a szent kegyelmességét is. Mert ha nem ismerte volna, akkor nem ült volna ott le a földre, bűnbánatba. Ő nagyon jól tudta azt, hogy Isten hányszor és hányszor elmondta az Ószövetségben, a Tórában. Hányszor mondta el, hogy aki megtér, annak ő irgalmaz. Aki megalázza magát, annak irgalmaz, mert ő irgalmas Isten. Ennek az embernek volt kegyelem ismerete, hogy így mondjam. Tudta, hogy a Szent Isten kegyelmes Isten is. Mondja is egyébként a 7. részben háromszor jegyzi meg a szövegbe, hogy az Isten rajtunk nyugvó kegyelmes keze szerint tettük ezt és ezt. Ő tudta, hogy Isten kegyelmes, irgalmas Isten. Különben nem is borult volna le, és ott voltak tényleg ezek a törvények. Tér vissza, elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom rátok haragomat, mert irgalmas vagyok, és nem haragszom örökké, csak hogy ismerd el a hamisságodat, hogy hűtlennél lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és az én szavamra nem hallgattatok. Hóseás könyvébe megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó időben. Jóelnél, a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek az Úrhoz, a ti Istenetekhez, miért? Mert könyörülő és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt, idézi Jóel 2 Mózes 33-ból, 34-ből. Tehát egyszerűen Esdrás tisztában volt Isten szentségével, Istennek a szent haragjával, amit emiatt a bűn miatt érez, tisztában volt azzal, hogy Isten ugyanakkor kegyelmes is, és az egyetlen lehetséges megoldást választotta, hogy leül a földre. És meg se szólal. Majd megszólal egy kicsit később. És ha még valamit mondhatok, mondom is. Még valamivel tisztában volt, ez is látszik, azzal, hogy Izrael Istene kizárólag az áldozatért bocsát meg a bűnösöknek. Mert az, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy Esdrás pap, amikor reggel valamikor meghallotta ezeket a dolgokat, utána ezt csinálta, amit csinált, és meddig ül dermet némaságban? Az esti áldozat idejéig. Pont addig. Miért? Hát mert pont addig. Azért, mert tudta, hogy az esti áldozat a zsidóknál az egy hála áldozat is volt, de volt égő áldozat is. Bűnér való áldozat. Több minden tömörült naponta való áldozatokba, a reggeli áldozatba is, meg az estibe is. De az estibe benne volt a hála mellett az engesztelés gondolata is. És amikor eljött ez az idő, akkor föláll a földről, és akkor mondja el a bűnvalló imádságát Istennek, mert közben nézi a templomot, ahol be kellett mutassák az estvéli áldozatot már az ott lévő papok. Én tudta, hogy az áldozatért bocsát meg Isten. Hát így volt ez azóta is a történelemben, hogy akik Isten dicsőségét látták, akik látták Istennek a szentségét, akik számoltak vele, akik számoltak azzal, hogy Isten szentségesen ítélő, igazságosan ítélő Isten a bűn fölött, és nem csak a pogányokat bünteti meg, hanem a saját népét is, ha azt látja. De ugyanakkor Isten végtelenül irgalmas is és kegyelmes is, aki az áldozatért megbocsát, mi már tudjuk, meg a későbbiek is tudták, meg mi is tudjuk, hogy az áldozat az Krisztus áldozata. Szóval az ilyen embereket, akik látják Istennek ezeket az alapvonásait, hogy így mondjam, a dicsőségét látják, azok az emberek mindig érzékenyek voltak a bűnre. Mindenféle bűnre. De például Luthert, Calvint hadd idézzem, azóta is gyűlölik őket sokan, mert őket az ő korukban elkezdte zavarni ugyanaz a bűn egyébként, ami zavarta Esdrást is a maga korába. A reformátorokat, akiket említettem, zavarta az, hogy a katolicizmus tele van pogány elemekkel. És a számukra, tehát itt a vallásnak, úgymond a kereszténységnek a megtisztítása, az azt jelentette, mint ami ott akkor Esdrás számára a zsidóság megtisztítását. Megtisztítani a pogány elemektől. Ez a reformáció. Hát utálják is őket rendesen. De ők is fölfogták, hogy ez egy súlyos bűn, amiben beleesett a kereszténység. Századok alatt. És ezért ítélet alatt is van a kereszténység. Jól látták ők ezt. Ítélet alatt is van. És mert Isten szent, igaz és ítélő, de irgalmas is, aki Krisztusért megbocsát, és ezért valahogy nem bírtak már egy idő után, nem bírták elviselni azokat a körülményeket, amik vannak, voltak, és nagy bátorsággal, de a legnagyobb alázattal is egyébként, nagyon érdekes ez, ugyanazzal az indulattal, mint Esdrás, belefogtak a reformációba. Nem azzal mentek, hogy most csak ma oda csapunk, azt mindjárt rendet csinálunk. Nem ez volt az indulatuk nekik. Tényleg ma is úgy van, veletek is úgy van, velem is úgy van, hogyha Isten dicsőségét látjuk, akkor minden egyéb bűn zavarni fog a magunk életébe is, a mások életébe is, az egyház életébe is, a világ vagy a nemzetközi világ életébe, az emberiség életébe. Isten csiszolja a lelkiismeretünket, és elkezdenek minket zavarni a bűnök, a saját bűneink is. Például az elvilágiasodásunk, pontosabban az elpogányosodásunk, mert mi is készek vagyunk visszapogányosodni bármikor. Úgyhogy észre se vesszük. Tehát akik előtt ragyog az Isten dicsősége, testvérek, azok valahogy ilyen érzékeny emberekké válnak. És ha ilyen érzékenyek vagyunk a bűnre, akkor mi ránk is az lesz a jellemző, azt hiszem, mint ami Esdrásra, meg a többiekre, akiket említettünk, hogy egyszerűen leroskadunk, ha észrevesszük. Az Úr színe előtt leroskadunk. És most mit mondjunk? Csak azt tudjuk mondani, hogy ítéletre méltó, nyomorult ember vagyok. És ezt nem csak úgy mondom ki, úgy formálisan, meg ki kell mondani, hanem tényleg úgy is érzem. És ugyanakkor azt is érzem, hogy egy reménységem van, az áldozat. Mert Isten kegyelmes, de csak az áldozat él, és Krisztusért kegyelmes, és annyira megdöbbentő egyébként, hogy mikor halt meg Jézus, ha most így összeállítjuk ezt a képet.
délután 3 órakor halt meg, ő is. Az esti áldozat idején, amikor bemutatták a templomba, felszállt az esti áldozat füstje, Jézus azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, elvégeztetett. Ugyanabban az időben, mint amiben Esdrás itt megalázta magát Isten színe előtt, az esti áldozat idejéig. Hát a mi esti áldozatunk Krisztus, és az is ott volt Jeruzsálem mellett. Milyen mély kapcsolatok vannak itten. Hát, hogyha most készülődünk az úrvacsorára, akkor az úrvacsora is mint egy elénk festi ezt az áldozatot, a délután, az esti áldozatot, Jézusnak az áldozatát. És hogyha abba az áldozatba, amit az úrvacsora elénk fest, igazán belegondolunk, testvéreim, ahogy nem nagyon szoktunk őszintén szóval belegondolni, vagy legalábbis csak ritkán, de jó lenne újra meg újra ebbe gyakorolni magunkat, ezért is vannak ezek az alkalmak egyébként, hogy sikerüljön egy kicsit talán kirángatni minket a felszínességünkből, hogy elgondolkodjunk újra azon az áldozaton, amiben Isten dicsősége ott ragyog mi előttünk. Mert abba ragyogott előttünk. Mert ott van a Szent Istennek az igazságos ítélete a Krisztuson, nem? A bűneinkért. Ott van az ítélet. Az a kereszt, a Golgotai kereszt, az pont arról árulkodik, hogy Isten szent és igazságosan ítél. És így. És ugyanakkor arról is árulkodik, hogy ez a Szent Isten irgalmas Isten is. Mert ezért bocsát meg nekünk. De akibe fölhozza a Szentlélek, mert ehhez a Szentlélek ereje kell, vagy a Szentlélek munkája kell, azt hiszem, hogy meglátja az Isten dicsőségét a Krisztus keresztjébe, testvérek, az az ember, az biztos, hogy össze fog roskadni. Az a saját bűnei súlya alatt össze fog roskadni. Egyszerűen, hogyha már ez ha már összeroskadtunk valaha, akkor a kereszt előtt roskadtunk össze. Megláttuk Isten dicsőségét, és a fényében magunkat, mint elveszett bűnösöket, akik csak Krisztusba tudnak kapaszkodni, és egyedül ő a reménységük. Semmi, senki más. Hogyha netalántán ugye elvétettük, vagy elhomályosodott a látásunk, mint az öreg Jákobnak, akkor ha elvesztjük az Isten dicsőségét, akkor hova menjünk, mit csináljunk? Megint újra meg újra a keresztre kell néznünk. Ezért jó, hogy itt minden hónapban van legalább egy úrvacsora, mert az segít nekünk, hogy újra és újra nézzél ma a keresztre, hívő testvérem. Te is, lelkész úr, presbiter testvér, nem tudom kicsoda. Nézzél az Úrra, a Krisztusra, aki meg. Lásd meg, ez nem egy szertartás pusztán, amit ismételgetünk nagy kegyes arccal, hanem ez egy olyan szertartás, amiben ragyog az Isten dicsősége. És megláthatod benne a magad nyomorúságát, de az Isten nagy kegyelmét is. Az igazságossága mellett. Ez csiszolja a lelkiismeretünket, érzékenyebbé tesz minket is a bűre, a bűnbánatra is. Máshogy kapaszkodunk a kegyelembe akkor. Tehát láttuk, hogy mit csinált Esdrás, és akkor azt vizsgáltuk a második pontba, kicsit bővebben, hogy miért csinálta ezt? Miért így? Azért, mert látta Isten dicsőségét, és olyan lett a bűnhöz való viszonya, mint amilyen az Istené. Tudta, ez előtt csak az ember leroskadhat, ezelőtt az Isten előtt, és irgalmat kérhet. Más nem tehet. És remélheti, hogy az áldozatért Isten még megkönnyörül rajta. A Krisztusért még megkönnyörülhet rajtunk. Voltak ott még ilyen emberek. Még ezt megjegyzem ennél a második pontnál, mert hiszen azt olvassuk, testvérek, itt figyeltétek biztosan a szövegben, hogy miközben így ült ott a földön, hozzám gyűltek minnyájan, kik reszketve gondoltak Izrael Istenének beszédeire, és azoknak vétke miatt, akik a fogságból megjöttek. Voltak ott még ilyen emberek, valamiért úgy nem voltak hangadók, valószínűleg kisebbség volt, elnyomták őket a többiek, de mégis ott voltak azok, akik ismerték ugyanúgy, mint Esdrás Isten dicsőségét. Látták Isten dicsőségét, és egyszerűen ők mit csináltak? Hogy jellemzi őket? Reszkedtek. Azt mondja, hogy remegtek. reszkedtek, remegtek azért, mert tudták, hogy Isten mit mondott erről a bűnről, hogy milyen ítélet van rajta. Ezek reszkedtek az Isten ítéletétől, ami utolérte, ugye a 70 éves fogság előtt mindegy volt, hogy valaki jó ember, már úgy van, hogy hívő, komoly hívő, aki nem csinálta azokat, amiket mások. Ugyanúgy részesedett Jeremiás is a büntetésben, mint a többi, a nem hívő emberek körülötte. Mentek mindnyájan a fogságba. És ezzel nem akartak már megint az Isten ítélő kezébe esni, mert ők nagyon jól átélték azt, hogy ez egy rettenetes dolog, amit mondta, hogy rettenetes dolog az Isten ítélő kezébe esni. Rettenetes dolog. Nem kívánjuk senkinek ezeket a dolgokat. És ezek oda mennek, és ott állnak, vagy ülnek azok is. Hozzám gyűltek ezek az emberek. Itt összegyűlnek az emberek a bűnérzékeny emberek, akik látják Isten dicsőségét, és ezért valahogy a bűnbánat összehozza őket. A harmadik dolog, az utolsó pont, még egy pár szót hadd mondjak, hogy elgondolkoztam, hogy kedves volt Isten előtt ez, amit Ezrás csinált. Kedves volt? Hát úgy gondolom, és nyilván mindjárt úgy gondoljuk, hogy ez kedves volt Istennek. Lehet, hogy azt mondaná valaki, azért jutott ez eszembe, hogy lehet, hogy azt mondaná valaki, hogy Ezrás, ne dramatizáld már túl ezeket a dolgokat. Na, hát ezért mégis, na. A méltóságodat őrizzed már meg. Nem kell túlreagálni. De ez nem túlreagálás volt, hanem egy nagyon józan hívő reagálás arra. És Isten előtt kedves volt? Vagy Isten is azt mondta, hogy Ezrás, állj már föl? Mégis. Ézsaiás könyvében olvassuk, ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mert nem örökké perlek és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek az emberek, akiket én alkottam. Hát ez kedves volt Istennek, ez világos. Előtte mindig kedves az alázatos ember. Ez megint olyan, ami végighúzódik. Mózesnél nem volt alázatosabb, és Mózes az Isten a barátjának tartotta. És hát olvassuk, mindenhol ott van a Bibliában. Isten az alázatosaknak kegyelmet ad, a gőgösöknek ellene áll, a büszkéknek ellene áll. Az alázatosokon könyörül. És ha esetleg kérdőjelek volnának bennünk, akkor az Úr Jézusra gondoljunk, aki megüresítette magát, és rabszolgává formát vett föl, és megalázta magát a keresztfának haláláig. És aztán Isten mit csinált vele? Föltámasztotta. Megdicsőítette, fölemelte a jobbjára. Néki adott minden hatalmat, menjen és földön. Kedves Istennek az alázatosság. Lehet túlzásba vinni az alázatosságot? Van ilyen, hogy túlzásba vittük az alázatosságot? Biztos, hogy nincs. Isten előtt kedves az alázatos lelkű Ezrás. De az biztos, hogy manapság sok embernek nem tetszik, amit Ezrás csinált. A mai kor missziológusainak, idézőjelbe teszem, nem tetszik. Azt mondanák rá, hogy miért szomorkodik ennyire? Hát ahelyett, hogy örülne, hogy a zsidók vegyülnek a pogányokkal. Hiszen így elmondhatják nekik az Isten igazságot. Hát végre egészen személyesen elérhetik őket az Isten igazsággal. Oda mentek, ahol a pogányok vannak. Leszálltak a kultúrájuknak a fősodrába. Végre elérték a kultúrájukat. És most mondhatták nekik ott az evangéliumot. Mit síránkozik? Ahelyett, hogy örülne Ezrás. Persze ő is csak egy fundi. Egy fundi zsidó, aki a Tórát ahhoz ragaszkodik görcsösen. Pedig a többiek éppen most kontextualizálnak. Nem érti szegény pára. Nem lát tovább az orránál, mondanák a mai missziológusaink Debrecenben meg egyéb helyeken. Hát testvérek, a helyzet másképpen fest. Ebből, amit a mai misszionáriusaink akarnak, ebből mindig az lett, ami lett. Ebből mindig az lett, hogy 10 törzs eltűnt, meg jött a babiloni fogság, meg 24 ezer ember halt, meg még korábban. Meg a kereszténység oda jutott, ahol a reformáció idejére jutott, meg ahol azok között, akik ma ugyanazt a kereszténységet vallják, látjuk Csíksomlyóba a pogányságot, vegyülve a kereszténységgel. Ők még ott tartanak. Ide jutunk. Csodálatos. Elértük a társadalmat. Oda jutunk, ahova a liberális teológia juttatta az egyházakat. Egész Nyugat-Európában tegnap beszéltem róla. Ugye? Csodálatos. Tényleg. Hát, tagadjuk már Jézus istenségét, már emberségét is. Már mindent tagadunk. Engesztelő áldozatát. Isten nem is létezik. Az emberben van az Isten. Minden ember Isten tulajdonképpen. Teológia. Liberális teológia. Annyira sikerült ez a kultúrának közvetíteni a bibliai igazságokat, hogy hú, a szívünk az pont olyan. Nem véletlenül mondja az írás, hogy el kell különülni lelkileg a pogány emberektől. Fizikálisan ott kell velük lenni, bele kell ülni velük beszélgetni, együtt kell velük dolgozni, nyilvánvaló. Próbálni nekik valamit mondani az evangéliumról. Nem arról van szó, hogy menjünk ki a világból, de nem, a hajó is a vízbe van, de nem megy bele a víz, akkor elsüllyed. Ott kell lennünk, persze, hogy itt kell lennünk, és itt őriz meg bennünket az Isten ebben a másságunkban. És soha nem akkor volt az egyház hiteles, meg eredményes, amikor olyan lett, mint a világ, olyan lett, mint a pogány világ, hogy ugyanazt a nótát fújták, ugyanúgy nevelték a gyerekeiket, ugyanúgy élték a házasságokat, ugyanúgy kezelték a pénzüket, ugyanúgy szórakoztak, mint a világ, és nem is lehetett már különbséget tenni, hogy ez hívő, vagy mi ez. Nem ekkor volt a kereszténység erős, hanem amikor más volt. Amikor más volt, amikor szent volt. Az Úrnak szent népe vagy te, és a szent mag nem elegyedhet össze a világgal. Kedves volt Istennek ez a dolog, amit Esdrás csinált, meg amit ha mi is csinálunk, akkor kedves Istennek? Azt hiszem, hogy kedves Istennek. És itt befejezzük, majd folytatom holnap. Ha Isten segít minket, akkor az imádságra áttérünk. Most ennyi legyen elég, és ezt a három dolgot szerettem volna egy kicsit elétek hozni, hogy akkor mit is csinált Esdrás, miért is csinálta, és vajon kedves volt ez Istennek. És ha tudjuk, hogy kedves volt, akkor az is kedves, ha mi csináljuk ugyanazt. És az Úr előtt leborulunk a saját életünk bűnei miatt, meg a mások bűnei miatt is egyébként, különös ez, sok mindenről lehet beszélni, mert Esdrás nem a maga bűnei miatt jutott ide, hanem mások bűne miatt. De odaroskadt azok helyett is odaroskadt az Úr elé bűnbánatba. Mégpedig nem akármilyen bűnbánatba, és aztán holnap majd, ha Isten segít, akkor látjuk, hogy föláll, és egy bűnvalló imádságot mond, amiben egyébként újra fölragyog azok előtt, akik olvassuk, meg akik akkor hallgatták, mi ragyog föl benne? Isten dicsősége. Megint. Imádkozzunk. Urunk, látod, hogy a mi szívünk mennyire érzékeny a bűnre. Látod, hogy sokszor nemhogy nem vagyunk érzékenyek, hanem hogy érzéketlenek vagyunk. Még a saját bűneinkre is. Persze mások bűneire sokkal könnyebb érzékenynek lennünk, de sokszor arra se vagyunk érzékenyek. És legalábbis nem vagyunk annyira érzékenyek, hogy leborulnánk előtted, és akár helyettük is magunkra véve az ő bűneiket, bűnbánatot tartanánk. Látod, Uram, hogy mennyire távol állunk Esdrás lelkületétől minnyájan. Úgy állunk itt előtted, Urunk, megszégyenülve, hogy nézzük ezt az öreg embert, megtépett szakállal, megtépett összeborzolt hajjal, szétszaggatott díszes ruhájába, ahogy a porba ül, a földhöz kapcsolódik, a porhoz. Hogy meg kell szégyenülnünk fölötte, sokkal fiatalabbak vagyunk, és látod, hogy mivel talán nem látjuk úgy a te dicsőségedet, mint ahogy ő látta, ezért minket nem annyira zavar a bűn sem. És éppen ezért a kegyelmet se tudjuk úgy értékelni, mint ahogy ő tudta értékelni. Mert hiszen nem véletlenül ült az esti áldozatig ebben az elesett állapotában, bűnbánattól összetört szívvel, némán.
Könyörülj rajtunk, Urunk, és újra azt kérjük tőled, amit a tegnapi napon is kértünk, hogy segítsél bennünket meglátni a te dicsőségedet. Úgy esedezünk hozzád, Urunk, nagy irgalmatból, lelked erejével, mutasd meg nékünk a te dicsőségedet, hogy lássunk téged, hogy ne tűnj el a szemünk elől. Köszönjük néked, hogy szólsz hozzánk az igéből, köszönjük, hogy adod az úrvacsorát, köszönjük, hogy mi is láthatjuk a történelemben a te hatalmas tetteidet, és megdicsőíted magadat mi előttünk is. Kérünk téged, hogy segítsél minket, hogy lássunk. Nyisd meg a mi szemeinket, vakok vagyunk. Nyisd meg a füleinket, mert süketek vagyunk. Segíts minket, hogy lássunk téged. Zavarjanak a bűnök, tudjunk igazi bűnbánatot is tartani. Magunkért is, másokért is. És segíts, hogy hadd értékeljük azt a végtelen kegyelmet és szeretetet, amit tanúsítasz irántunk mégis. Hűséges, jóságos, türelmes, szövetséges Istenünk. Köszönjük néked, hogy van az az áldozat ott a kereszten. Köszönjük néked Jézusunkat. Köszönjük néked Istenünk, hogy őt büntetted minnyájunk bűnéért, és ő érte bocsátasz meg minden bűnünket, és fogadsz el bennünket, és tartasz meg az örökké valóságra. Segíts, hogy hadd ragyogjon előttünk a te dicsőséged. Lássunk, és higgyünk te benned. Dicsőítsünk és magasztaljunk téged teljes szívünkkel. Átalakuljon az életünk arra a formára, amit te akarsz, és ne arra a formára, amit a hitetlen, istentelen világ akar ránk kényszeríteni. Kérünk téged, áld meg szíveinkben ezeket az igéket, és hozzá ki jót abból, hogy ma is itt ülhettünk, és gondolkozhattunk, és hallgathattunk téged. Kérünk, légy velünk az éjszakában, a holnapi napon is, és áld meg majd a holnapi alkalmat, áld meg a vasárnapi, hétfői, ünnepi istentiszteleteinket is. Dicsőítsd meg magad előttünk, ezt kérjük tőled. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, töltse be a szívünket és életünket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, holnap, ha Isten éltet, akkor ugyanebben az időben találkozhatunk, és harmadik Isten tiszteletet is átvesszük ezzel az esdrási történettel kapcsolatban. Vasárnap és hétfőn 9 órakor lesz Isten tiszteletünk úrvacsoraosztással.